Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem Csobán Rózsa, édesanyja, akivel az örökbefogadás folyamatáról, menetéről is, hát nyilván a saját tapasztalásokról fogunk a mai adásban beszélgetni, tegeződni fogunk, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy elfogadod a felkérésemet, és itt vagy velem most.
Szia Vanda, üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetünk.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma az, amit a mai adásban átbeszélgetünk, és persze a statisztikák is fontosak, de én azt gondolom, hogy talán az, amit szülőként megél az ember, az talán még többet el tud mondani. Azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is működik az örökbefogadásnak a menete. Vannak nyilván jó példák, vannak nehezebb folyamatok is. Ti melyiket éltétek meg? Arról fogunk ma beszélgetni egy kicsit, és reméljük, hogy tudunk azoknak is segíteni, akik ebben gondolkodnak. De talán még mielőtt így a sűrűjébe belekezdünk, onnan induljunk el, hogy miért is döntöttetek az örökbefogadás mellett.
Ez elég komplex volt, mert hogy ugye nekem már van egy vérszerinti gyermekem, és valahogy ez ilyen tinédzser koromból jött ez, hogy néztem a filmeket, és nekem annyira tetszett ez, hogy örökbefogadtak gyermeket, és egy családként tudtak tovább menni, és én mindig szerettem volna, mindig motoszkált ez így bennem, hogy mennyire szeretném én ezt. De aztán ugye úgy sodort az élet minket tovább, és nyilván lett akkor így egy vérszerinti gyermekem, és mikor visszaköltöztünk igazából Magyarországra, akkor jött belénk ez az ötlet, hogy hát jó lenne, mi lenne, ha elindulnánk, és igazából szerencsés vagyok, tehát ez az én ötletem volt. A férjem abszolút támogató volt ebben, és mondta, hogy hát akkor miért ne, akkor menjünk és próbáljuk meg. Akkor hívtam föl a tegyest másnap, hogy akkor hogyan is működik ez pontosan, hogy merre induljak el. Ezért különleges igazából szerintem a mi részünk, mert hogy nem éltünk meg veszteséget, tehát nem az volt az ok, hogy nem lehet közös gyermekünk, hanem szimplán csak vágytunk rá, hogy legyen egy örökbefogadott kislányunk, tehát mi határozottan kislányt szerettünk volna.
Ismertetek olyan családot, vagy beszélgetetek korábban olyan szülőkkel, akik ezen a folyamaton keresztül mentek?
Nem, senki. Teljesen idegen volt minden.
Tehát tulajdonképpen az történt, hogy beírtátok a keresőbe, hol lehet ezt elintézni.
Így van. És akkor így. Az sem volt biztos, hogy én jó számot hívtam. Tehát így mutatkoztam be, hogy jó számot hívtam, örökbe szeretnék fogadni. És akkor mondta a hölgy, hogy igen, és hogy mindjárt vissza fog hívni valaki. És igazából egy olyan 1-2 óra múlva már meg is kaptam a telefont, és jövő hétre már az időpontot is. Tehát, hogy annyira nagyon gyorsan történt nekünk maga az örökbefogadási folyamat is.
Azért maradjunk egy picit a családnál. Ugye azt mondod, a férjed ezt támogató volt, a kis gyermeketek ő. Neki ezt hogy mondtátok el? Ő hogyan állt hozzá, hogy lesz egy testvérkéje?
Ő akkor volt 4 éves, és mondtuk, hogy lesz majd egy kis testvér, de hogy nem anyapocakjából fog érkezni, és ő egy ideig örök testvérnek hívta, hogy majd hogyha jön, és itt lesz. Aztán ugye, ahogy haladtunk az idővel, és rendezgettük a kis szobáját, és készültünk arra, hogy fog érkezni, akkor már Hugica volt, akkor ő is közelebb érezte magához. Aztán, mikor már fényképet is kaptunk róla, akkor nyilván még közelebb, és rettenetesen várta. Tehát ő teljesen fel volt erre készítve, hogy fog érkezni egy, akkor ugye 2 éves volt a kicsi.
Az, hogy ti eleve tudtátok, hogy kislányt szeretnétek, az egy dolog. De hogy meghatározhattátok azt, hogy milyen korú legyen,
hogyne,
bármit vele kapcsolatban?
Hogyne. Igen, igen, igen.
Milyen kritériumok vannak ilyenkor? Például ti mit mondtatok, hogy milyen babát, vagy milyen gyermeket szeretnétek, és egyébként mire van lehetőség?
Ez már a legelső találkozásnál felhozódott, és kaptunk is ilyen formanyomtatványt, amit ki kell tölteni, ahol a személyes adataidon kívül szükséges beírni, hogy milyen gyermeket szeretnél, hány éves legyen, ezt egy intervallumban kell megadni, mi 2-től 5 éves korig várakoztunk, kislány legyen, kisfiú, testvérpár is esetleg, illetve a másik fontos kérdés, hogy származásban elfogadóak vagyunk-e.
Megkérdeztem, hogy miért pont 2 éves volt az akkor, amit ti megjelöltetek, miért nem akartatok kisebb babát?
Újszülött babát azért nem akartunk, mert ugye mikor újszülött babát kapsz a kórházból, akkor van egy 6-7 gondolkozási ideje az életet adónak, és visszakérheti a babáját. Ezt viszont nem szerettem volna. És nekem azért jött ez a 2 év, hogy ha esetleg van bármi mozgás probléma, vagy szellemi probléma, akkor ez már azért ott kiütközik, tehát én egészséges babát szerettem volna.
A család többi tagja, tehát mondjuk a szűkebb családról meséltél, de a tágabb család mennyire volt támogató, mit mondtak neked?
Az elején szerintem azt hitték, hogy viccelek, tehát nem vett komolyan szerintem senki. Próbáltak is lebeszélni róla, ugye mindig ez van, hogy ha már egyszer van egy gyermeked, akkor a következőt miért nem te fogod megszülni, és miért kell ez? Nem tudod, hogy kik a szülei, nem tudsz róla semmit. Aztán hát a nagyszülők, ők abszolút elfogadóak lettek végül, tehát nagyon nagy kötődés alakult ki velük.
Ez volt a legkomolyabb, vagy legérdekesebb kérdés, amit megkaptál a környezetettől, hogy akkor miért nem te válasz be egy második gyermeket?
A családtól igen, aztán a tágabb környezetből, a munkahelyen, vagy úgy egyáltalán utcán, vagy nagyobb gyermekkel, ugye szülőktől azért kaptam nem szép kérdéseket, hogy biztosan nem tudok szülni, és hogy ezért kellett ez. És úgy gondolom, hogy ha ezt egy olyan anyuka kapja, ezt a kérdést, aki valóban traumán ment át, és valóban éppen most egy gyászidőszakot él meg, akkor ez nagyon, nagyon mélyen bántotta volna.
Maga az örökbefogadás, és akkor maradjunk itt egy picit ennél a témánál, hogy befolyásol-e téged például abban, hogy tényleg szüljön még egyszer, vagy te úgy gondolod, hogy ez így ebben a úgymond leosztásban, ez így jó, hogy tudod milyen ilyen értelemben, és tudod milyen olyan értelemben is egy gyermeknek az édesanyja lenni, mindegy, attól függetlenül nyilván az, hogy most vér szerinti, vagy örökbefogadott a szereteten, az nem fog változtatni.
Nem, abszolút nem. Ez így teljesen egész. Nem szeretnék már örökbe sem fogadni, illetve szülni sem. Ez így egész, így négyen jók vagyunk.
És milyen volt először? Hogy találkoztatok a kicsivel? Milyen volt, amikor az első éjszak, amikor hazavittétek? Hogyan szokott meg benneteket, és hogyan tudtatok ti? Mert ugye egy 2 évesnek és más a napi rend, egy 4 évesnek is egy kicsivel már másabb az élete. Hogyan csiszolódtatok össze? Ez mikor volt?
Ez 2 évvel ezelőtt volt, és amikor legelsőnek találkoztunk vele, akkor a nyakunkba ugrott. Fel volt rá készítve, hogy fog jönni új anyuka és új apuka ezekkel a mondatokkal, és a nyakunkba ugrott, és akkor ugye abban a pillanatban ott volt velünk maga agyám, és a tegyesztől a tanácsadó, és azt mondták, hogy hát ők még ilyet nem láttak, hogy így a nyakunkba ugorjon, és hogy azonnal ez így biztos, hogy kiválasztott titeket, és akarja, hogy ti legyetek a szülei. És ez a férjemben is elindított egy olyan folyamatot, hogy hát akkor egyértelmű, hogy ő a mi kislányunk. És akkor innen indultak majd a további problémák, amikor hazamentünk, hogy nem csak nekünk ugrott a nyakunkba, hanem mindenki másnak is. Tehát nagyon komoly kötődési problémákkal küzdött mindenki, aki kedves volt hozzá, annyira ki volt éhezve a szeretetre, hogy bárki jó volt. És ezt itt megszenvedtük az elejét. Tehát nagyon nehéz volt neki megtanítani, hogy tehát én egy idegen néni voltam nyilván a számára, és én arra készültem fel, hogy sírni fog, és nem lesz jól, és hiányzik a nevelő anyukája, hiszen 2 évig ő volt az anyukája. És nem hiányzott, és nem sírt. Soha nem sírt. És én arra készültem, hogy ülök az ágy mellett, és még mondom, hogy hát tudom, hogy hiányzik anyukád, de hogy mostantól én leszek. És ezt soha nem kellett neki mondanom. És nekem ez volt a fura, és itt kezdődött a probléma.
Bármit a vér szerinti családról ti
semmit nem tudunk. Nem, és ennek nem így kellett volna lennie. Hiányozni kellett volna neki. Tehát nem volt képes arra, hogy kötődjön valakihez.
Mit tudtatok ebben az esetben csinálni? Vagy minek a számlájára írtad ezt a dolgot?
Igazából nem tudom, hogy mi volt az ok.
Kötődni nem tudott a gyerek?
Mindenkihez
vagy
is
mindenkihez
kötődött, de
kötődni.
Mélyen senkihez. Elmentünk egy boltba, ha hozzászólt valaki, ő elvihette volna. És ebből voltak problémák igazából a családban is, és mielőtt megtörténik az örökbefogadás, részt veszünk egy tanfolyamon, egy örökbefogadási felkészítő tanfolyamon, ahol beszéltünk erről, hogy hogyan kell majd viselkedni, hogyha ha itt lesz a gyerek, és hogy 30 napos kihelyezés van ilyenkor, mikor megkapjuk a gyermekünket, és a 30 nap alatt kell eldönteni, hogy szeretnéd-e őt örökbe fogadni, vagy nem. És a 30 napban nekünk be kellene zárni a kis családunknak, ha anya meg a gyerek, vagy hogyha mondjuk van egy nyilván nagyobb a család, van másik gyerekek, akkor összezárni és nem beengedni senkit sem addig, amíg nem alakul ki a kötődés, és nincs rendben az örökbefogadó gyermek, és én nem így tettem. És én beengedtem tágabb családot is, és nyilván ők is jót akartak, és nagyon várták, és nagyon szerették a kislányomat, és ez tényleg jó érzéssel töltötte, hogy láttam, hogy szeretik őt, de ez neki nem volt jó. Ő is ugyanúgy idegen néni volt, mint én is. Csak nálam voltak szabályok, a másik családnál nem volt szabály. És akkor ez nagyon, nagyon elfele húzta őt tőlünk. És hogyha akkor ott nem állok erős lábakon, akkor nem biztos, hogy sikeres lesz ez az örökbefogadás.
Ki volt az erősebb, ki húzta a másikat? Te vagy a férjed, vagy ez felváltva volt? Ki támogatta jobban a másikat?
Mindig én vagyok az erősebb, én vagyok a reálisabb. Ő mindig a kényeztető apuka. Tehát a nevelés szempontból.
Te vagy a rozsarul.
Igen, mindig én vagyok, így van.
Kislányotok, a nagyobbik gyermeketek, ő ebből a folyamatból mit érzékelt?
Ő azt érezte, hogy nagyon várta, megérkezett, és nem egy kisbaba érkezett, aki azt csinálja, amit ő mond, hanem egy akaratos, karakán kislány érkezett hozzánk. És ugye, mint ahogy mondtam, hogy a család többi tagja picit elhúzta tőlünk az örökbefogadott kislányt, ezáltal a nagyobbik lányom háttérben szorult, és ő ezért dühös volt. És dühös volt azért, hogy miért nem ő van középpontban, miért a másik kislányt szeretik úgymond jobban éppen abban a pillanatban, és ez őt is nagyon megviselte.
Igazából egy testvér érkezése azért általában hasonló érzéseket vált ki egy nagyobb gyermekből, hiszen a figyelem azért az megoszlik.
Így van, de hogy ő nem egy picike baba volt, akit ő is ölelgethetett volna, hiszen ő egy olyan kislány volt, aki nem hagyta, hogy megöleljük, ő futott és ellökött, és ha megöleltük is, az másodpercek. Tehát nem engedett közel magához minket.
Honnan volt türelmed, erőd ehhez?
Nem tudom.
Ehhez a visszautasításhoz, tehát vágysz egy gyermekre, végre megérkezik, ott van, első pillanatra oda megy, megölel. Majd jön egy ilyen értelemben vett távolság, vagy eltolás magától.
Az nem okozott problémát, hogy ő eltolt magától. A probléma az volt, hogy inkább húzott volna a másik családhoz jobban, mint hozzánk, mert ott mondjuk, tehát ugye a mi családunkban voltak szabályok, és a nagylányom is tudta, hogy mi az, ameddig elmehet. És ezt a kicsinek is meg kellett tanulni, és be kell tartani. És hogyha a másik család kedvezőbb feltételeket adott, akkor nyilván odahúzott, és tehát egyenlően indultunk, mind a ketten idegen nénik voltunk számára, és akkor itt meg kellett hozni azt a drasztikus döntést, hogy akkor most bezárom a kört, és akkor megszakítom a kapcsolatot mindenkivel, és senki nem jöhet közel Bellához addig, amíg mi azt nem mondjuk, hogy most már jól van.
Mennyi idő volt ez, amíg ez rendeződött?
Még mindig tart.
2 év?
Igen. Most már kimerem jelenteni, hogy tudja, hogy ha találkozunk idegenekkel, ha elmegyünk egy boltba, bárhol valaki hozzászól, most már a lábamhoz bújik, most már elbújik mögém, tehát most már biztonságban érzi ott magát, és tudja, hogy hova tartozik.
Hogyan sikerült ezt megtanítani vele?
Azt, hogy tényleg nem jött hozzánk senki, és ha mentünk is, mindig fogtam a kezét, az elén akkor mindig visszahúztam, hogy tudod, hogy nem beszélünk idegenekkel, gyere vissza, nem szabad. De ez az óvodában is előjött egyébként.
Ott hogyan nyilvánult meg?
Hát kiválasztott magának valakit, a éppen szimpatikusabb óvónőt, és ott kereste a biztonságot.
Kellett valami pszichológiai segítséget kérni?
Persze, végigmentünk mindenen. Voltunk pszichológusnál, pszichiátrián is jártunk már azóta, úgyhogy nem volt egyszerű az eleje.
Ez az, amiért azt mondtad, hogy a nehezebb utat jártátok meg?
Igen. Mert egyébként, hogyha így utána nézek, akkor mindenhol azt látom, hogy az örökbefogadás az mennyire szuper dolog, és hogy azonnal kialakul a kötődés, és azonnal érzem, hogy ő az én kislányom, és ez fordítva is, és azonnal boldogok vagyunk. És szerintem ez nem mindenkinél van így. Tehát attól, hogy én tudom őt szeretni, ő is tud engem, nem biztos, hogy azonnal egy hullámhosszra fogunk tudni kerülni.
Esetleg nem mondták, hogy ez annak a pont annak a következménye, hogy mondjuk éppen nyitott a gyerek, vagy érdeklődő, barátságosabb. Azért én azt látom, hogy vannak, akik könnyebben veszik ezeket az akadályokat. Vannak azok, akik tényleg az anyukájuk mögé bújnak, és fogják a lábukat, és fogják a kezüket a boltba, valaki hozzájuk szól, rá se néznek. Meg vannak azok, akik viszonylag könnyen orientálódnak másokhoz is. Mi a különbség? Hol van már az, amikor az olyan nincs új rendben, hogy mindenkivel is beszélgetek? Vannak olyan cserfesebb gyerekek.
Persze, de ők tudják, hogy attól, hogy hol a biztos pont, tudják, hogy kik a szülők, hogy ő anya, ő apa, hozzájuk menekülök, bármi van. Beszélgetek veled is, meg a harmadikkal is, de anya ott van. És amikor úgy szakítasz el egy gyereket az anyukájától, mert ugye a nevelőanyuka 2 éves koráig nevelte, hogy nem sír, ott baj van. Kellett volna sírnia.
Ilyenkor az örökbefogadó szülők a nevelőszülőkkel találkoznak?
Persze. Tehát van egy 7 barátkozás, amikor járunk a nevelőszülő otthonába, és a kislány saját közegébe ismerkedünk, barátkozunk, aztán hazaviszem reggel, délután visszaviszem.
Mennyire lehet ez a típusú viselkedés oka annak, hogy mondjuk a nevelőszülő hogyan bánik a gyerekkel? És akkor most általánosságban kérdezem. Tehát lehet-e például egy gyermeknek ez a reakciója arra, hogyha mondjuk a nevelőszülővel való kapcsolata ugye nem mélyült el?
Valószínű, mert a nevelőszülőknél nem egy gyermek van ilyenkor, hanem ugye vannak 4-en, 5-en. Nincs mindenkire idő. Tehát már egy etetésnél is nem biztos, hogy fölveszi és úgy etetés közben simogatja. Lehet, hogy leteszi az ágyra és kitámasztja a cumis üveget. És lehet, hogy az én kislányom is pont így volt.
Hogy igazából, bár nagyon kötődnek a gyerekek ugyanúgy a nevelőszülőkhöz is, tehát vannak nagyon jó példák, de hogy azért olyan nehéz lehet abba belelátni, hogy mennyi időt tudnak ott tölteni, hogyan és milyen kapcsolat alakul ki köztük, és nyilván ennek a maradvány, vagy ennek a lenyomata az, amivel aztán például egy örökbefogadó szülő tud dolgozni.
Így van.
Hogy lehet egy gyerek bizalmát elnyerni?
Sok-sok-sok szeretettel. Én azt gondolom, de amikor már amikor te is elfáradsz a nap végére, akkor ez rettenetesen nehéz, hogy még türelem, tehát nekik sokkal több türelem kell. Nem csak azért, mert ő örökbe fogadott, hanem mert ő már eleve hozott magával egy kis csomagot.
Vagy inkább nagyot.
Elég nagyot. Így van.
Csinálnál máshogy valamit ebben a folyamatban?
Abban a pillanatban, amikor a nyakamba ugrott, akkor a mai eszemmel azt már most tudnám, hogy ez nem annak a jele, mert ő kiválasztott engem, hanem ez a súlyos kötődési problémának a jele volt, hogy én egy kedves néni voltam ott abban a pillanatban, és ugyanúgy örökbe fogadnám, de azonnal bezárnám azt a kört, és nem engednék oda senkit, és lehet, hogy a 2 évből csak 1 év lenne, amíg megküzdünk érte.
Amikor azt mondtad, hogy bezárod a kört, ez azt jelenti például, hogy nagyszülők előtt is zárva van az ajtó. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen csak apa, anya, és esetleg a testvér, és megszokni ezt a pici makro közösséget.
Így van. Így van. Meg kell tanulnia, hogy ő anya, ő apa, ő pedig a testvérem. A
férjed ezt hogy viselte?
Nehezen. Nehezen viselte ő is. Mindenki nagyon nehezen élte ezt meg. És valószínűleg, így visszagondolva, nekünk is szükségünk lett volna pszichológusra, nem csak a kicsinek.
A kicsi hogy élte meg?
Ő rajta nem láttuk, hogy probléma lenne. Aztán lehet, hogyha így beleboncolgattunk volna, vagy beleláttunk volna a lelkébe, akkor lettek volna problémák. Most odáig már eljutottunk, hogy sír. Most már sír, ha bántja valami, ha megsértjük, és rosszul esik neki valami, és elsírja magát. Eddig volt olyan, hogy esett akkorát, hogy azt hittük, hogy ebből kórház lesz, és nem sírt. A nagyobbik lányom sírt, hogy mert sajnálta, hogy jaj, vérzik, és most mi lesz vele. Ő nem. Ő sírt mondjuk, mert megvigasztalta a nagy lányomat. De hogy az empátia is hiányzott, tehát nagyon sok minden hiányzott belőle, amit újra kellett neki. Nem újra, meg kellett tanulnia.
Ovi?
Hát katasztrófa volt. Második Ovinál tartunk. Nehezen megy a beilleszkedés. Ez mondjuk nem feltétlen azért, mert hogy ő örökbe fogadott, vannak más problémák is menet közben, amik kiderültek.
Mint például?
Hát például egy autizmus, és egy ADHD.
A kicsinél?
A kicsinél, igen. értek bántások azért is, ugye, hogy azért ilyen a gyerek, mert örökbefogadott, és nem tudjátok, hogy kik a szülei, és minden ilyen idegrendszeri éretlenség öröklődő, és tényleg nem tudjuk, hogy kik a szülei, és hogyha ezt mondjuk úgy mondja el valaki, hogy több szülő is hallja, az nem feltétlen pozitív dolog. Nem azért, mert én ezt rosszul élem meg, hogy örökbefogadtam, tehát ezt mi teljesen nyíltan kezeljük, csak tehát nem kellett volna ezt így, és nem biztos, hogy ezt más nem sértésnek vette volna. És ez szülőktől is vissza fog jönni. Tehát az örökbefogadó szülőknek erre számítani kell, hogy többször megkérdezik, és nem zavar, hogy ilyen? Nem zavar, hogy nem hasonlít rátok? Nem zavar, hogy ilyen színű haja van? Folyamatos bántások. Aztán ugye jön mellé az autizmus, ADHD, és ezért is.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. A mai vendégem Csobán Rózsa, örökbefogadó szülő, édesanyja. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.